Mindenható Úrunk, örökkévaló Istenünk, hálás a szívünk azért, mert ezen a jeles vasárnapon is itt lehetünk a Te lábaid körül. Köszönjük neked a Zsoltárt, amelyben Dávid királyon keresztül olyan képletesen, olyan érthetően kijelentetted, hogy mi is vár erre a világra. Hiszen sokáig hallgatsz, mert hosszú tűrő vagy, mert nagy a Te kegyelmed. De eljön az a pont, amikor az irgalomnak vége szakad. És akkor kiderül majd, hogy akik azt gondolták, hogy Te helyesled az életüket, azok nagyon rossz úton jártak. Ó, jó atyánk, bárcsak ne lennénk mi is majd ezek között. Bárcsak tudnánk úgy megállni előtted mély alázattal és bűnbánattal, hogy nekünk majd azt mondhass, jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Jó atyán, könyörögve kérünk, használd fel ezt a mai alkalmat is arra, hogy közelebb vonj magadhoz, hogy az életünk még inkább a tiéd legyen, hogy a gondolatainknak még inkább te legyél az Ura, hogy a döntéseinkben még inkább te határozd meg bennünket, mint eddig. Hogy ne gondoljuk azt nagy megelégedéssel, hogy mi a tieid vagyunk, hiszen adakozunk, hiszen templomba is jövünk. Ezek nagyon jó dolgok, és köszönjük, hogy tehetjük őket. De kérünk, segíts az áttöréshez mindnyájunkat, hogy ne csak testi cselekedetekben gondoljunk rád, hanem az egész életünk, a szívünk, a lelkünk szándéka is hadd legyen olyan, amilyennek te akarod látni. Légy áldott ezért a mai napért, köszönjük, hogy a számunkra a félelem mellett is ünnep lehet ez a nap, hiszen a veled való találkozásra készít. Könyörögve kérünk, legyél itt közöttünk, és magad magyarázd az írásokat. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, a 180. dicséret egyetlen verse, 180. énekünk egyetlen versével imádkozzunk, a töredelmes szíved te, Uram, szereted. Az iga, amelyel Urunk az imént hallottakon túl szívünket keresi, megírva található a Bibliaolvasó kalauz által ajánlott holnapi újszövetségi ige szakaszban, a 2. Korintusi levél 13. részének az 5. versében. Tehát a 2. Korintus 13-ból az 5. vers így hangzik, Pál így kérdez. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e? Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, az egyházi esztendő utolsó vasárnapja mindig az önvizsgálat kiváló alkalmát hozza el az életünkben. Hol tartottam tavaly ilyenkor, és hol tartok most a hitemben? Törekedtem egyáltalán valamiféle változásra? Vagy úgy éreztem, hogy minden nagyon jól van bennem úgy, ahogyan van? Az ige mindig azért hangzik minden alkalommal, amikor megszólal, hogy a hitünk még erősebb, az engedelmességünk még nagyobb, a reménységünk még kitartóbb legyen. Isten szeretne abban segíteni, hogy felismerjük, És amennyire csak lehet, ki is zárjuk az életünkből azokat a bűnös dolgokat, amelyek tőle elválasztanak. Az tehát sohasem jó, ha úgy érzi valaki, hogy őt még az Isten is csak dicséri. Van olyan, hogy valamiben megdicséri a híveket az ige, azért, hogy erőt adjon a folytatáshoz. De mindig van, amiben jobbra akar tanítani. Úgyhogy a magunkkal való elégedettség a hitünkben mindig rossz tanácsadó. Az elmúlt hónapok során Isten kegyelméből átélhettük az összes egyházi ünnepet. Rengeteg dolgot megéltünk és tapasztaltunk a hétköznapokban is, jó és rossz dolgokat. Vajon a hitünkben gyarapodtunk-e? Vajon az Úr elé állva milyen ítéletre számíthatnánk? Felmentőre? Mikor ezt mondja az Úr? Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Vagy elmarasztalóra? Sohasem ismertelek téged, távozz tőlem, te gonosztevő. Ez az ítélet mindnyájunkhoz közeledik. Egyikünk sem fogja elkerülni. Számolni kell hát vele. Hadd világítsanak a mai igék jó mélyen a szívünkbe, hogy meglássuk, hányadán is állunk az Úrral. Nem a saját ítéletünk alapján, hanem ő szerinte. Ehhez az igét követve három kérdést fogunk megfogalmazni, amelyekre majd kiki magában válaszolhat. Az első kérdésre figyelünk. Azok a szavak, amelyeket elsőként hallhattunk az igéből, Hóseás próféta ajkán hangzottak el, aki Ézsaiásnak volt a kortársa. De egészen furcsa szavakat hallottunk. Isten azt mondja a próféta által, rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint a fiatal hím oroszlán. Én magam tépem széjjel. Tehát Istenről nem szoktuk meg az ilyen kijelentéseket. Ő nem szokott ilyet mondani, és mások se szoktak róla ilyet mondani, hogy ő valakire rátámadna, valakit széttépne. Őt a legtöbben, akik nem nagyon ismerik, csak egy habókos öregúrhoz hasonlónak érzik, aki boldog, ha végre valaki rányitja az ajtót, de elvárásai, kérései nincsenek, és ne is legyenek, mert úgyse fognak teljesülni. Aztán, aki tudja a Bibliából, hogy Istennek azért törvényei és kérései is vannak, az is inkább a kegyelem felől közelít. Igen, parancsol az Isten, de türelmes és mindig szeret. Hát ennek a két véleménynek látszólag ellen mondanak ezek a szavak, amelyek kegyetlen vérengzést ígérnek a bűnösökkel szemben. Hát akkor Isten nem irgalmas? Nos, a Biblia tanítása szerint és a káténk szavaival szólva Isten irgalmas, de egyszer s mind igazságos is. Az Ószövetség kicsiben megmutatja azt, ami nagyban vár az egész világra. Nagyon hosszan tart a kegyelem, de egyszer letelik az arra szánt idő. Van egy pont, amiután azok, akik addig nem mondtak igent az Isten hívására, végleg kimaradnak a jóból. Izrael számára csak a királyok korában, az az idő, ami után Hóseáson keresztül ezek a szavak megszólaltak, legalább 200 esztendő volt. Ezen át csak a királyok korában várta az Isten, hogy megjavulnak, hogy a hitükben hűségesebbek, odaadóbbak lesznek. De mivel nem jobbultak meg, eljött az idő, amikor azt mondta az Isten, most már nem csak hirdettetem a büntetés lehetőségét, hanem meg is büntetem a népemet, mert a figyelmeztetés évszázadok alatt sem hozott gyümölcsöt. Itt az Isten megbízhatóságáról, hitelességéről van szó. Az pedig Istennél nyilván nagyon fontos. Ha nem akarja, hogy egy tehetetlen öregúrként tekintsenek rá, és a szentségét lábbal tiporják, akkor a beszéd után mindenképpen cselekvésnek kellett következnie. Viszont ennek a büntetésnek a célja sem más még itt, mint amit el is mond, nyomorúságukban keresnek majd engem. Az élet útja Isten követése. És ha ezt valaki nem fogadja el szép szóra, akkor nehézségeken át is meg kell tapasztalnia. Isten viszont a bajokat is felhasználja a mi érdekünkben. Aztán, amit olyan furcsán igyekeztem olvasni, az végeredményben egy játék volt, Hósás a nép válaszát idézte. A 6. fejezetnek az első 3 verse, az tulajdonképpen egy ilyen gúnyolódó idézet a próféta részéről, ez gyakorlatilag az Isten részéről. Ezért is van idézőjelben az újabb fordításokban ez a 3 vers. Ezt nem a próféta mondja, és nem az Isten mondja, hanem idézi a nép válaszát. Isten megmondta nekik, most már aztán itt az idő, beérnek a bűneitek, gonosz vetéseteknek, gonosz aratása következik. Mit válaszol erre a nép? Meglehetős szemtelenséggel így szól. Na jöjjetek, hát térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez bennünket, de meg is gyógyít, megverde be is kötöz. 2 nap múltán életre kelt, mi az nekünk? 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, ha már ennyi jót kínál. Törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Miért mondom szemtelennek ezt az egyébként gyönyörű vallomást? Mert valami nagyon fontos hiányzik belőle. És innentől fogva az egész teljesen hiteltelenné válik. Vajon nem igaz, amit a nép mond? Isten nem irgalmaz, nem kötöz be, nem támaszt fel, nem jön el biztosan értünk? De ez mind-mind igaz. Tökéletesen helyes és gyönyörű idézetek ezek az írásból. Csak az alkalmazással van a gond. Isten ugyanis nem csak úgy bocsát meg nekünk. Nem csak úgy kötöz be bennünket, mert éppen nincs jobb dolga. Megtérni az Úrhoz nem pusztán a kegyelmének, a szeretetének az elfogadásával kell, hanem igazi bűnbánattal. A bűnbánat hiányzik ezekből a szavakból. És ezért szemtelen az egész megszólítás. Micsoda dolog úgy az Isten irgalmát emlegetni, hogy még csak be se látom, hogy mennyire rászorulok. Még csak tisztában sem vagyok vele, hogy semmi jó nincsen bennem, és ha az Isten nem segítene, akkor én már is el vagyok veszve. Így ez az egész olyan, mintha a nép bocsátana meg az Istennek. Ó, hát csináltad itt, amit csináltál, de jó, megbocsátunk neked, mert most már jóvá tetted. Kicsit olyan, mint amikor szülő vagy tanár aggódik a diákjáért, és akkor a diák részéről kapjuk ezt, hogy hát megbocsátjuk neked ezt a műsort, amit itt leadtál, most már akkor menjünk tovább, úgyse csináljuk, amit mondasz. Rettenetes. Elnézzük a haragodat, mondják, hiszen helyreosztod a hibát. Nagy üzenet ez mindnyájunknak. És ez az első szíved mélyéig ható kérdés. Testvérem, borultál-e már térdre a te megváltód előtt, könnyekre fakadva, átérezve úgy rendesen a bűneidnek a súlyát és a fenyegető kárhozatnak a valóságát, hogy ez nem valami papi beszéd, nem valami ősi kitaláció. Rád terhelődötte már valaha is saját életednek a súlya. Ez elengedhetetlenül fontos. Isten irgalma azoké, akik értik, hogy rá is szorulnak. Ha csak általánosságban örülsz a bocsánatnak, de nem találod az égető bűnöket, amik miatt szükséged is lenne tényleg rá, akkor nyilván így is fogod elfogadni a bocsánatot, úgy általánosságban. Hadd mondjak egy nagyon hétköznapi példát. Az álló autóbuszon nincs ember, aki fogná a kapaszkodót. Nincs is rá szükség. De amikor a busz egy nagyot fékez, akkor az is oda kap, aki addig nem fogta. Különben elesne és megsérülne. Na hát így kell venni az Isten kegyelmére való ráutaltságot is. Hogy valaki megérti, hogy valaki belekapaszkodik a bocsánat ígéretébe. Életre, halálra kell belekapaszkodni. Különben csak ott lóg a kegyelem a számunkra, de nem fogjuk meg, mert nem is értjük, hogy igazából szükségünk lenne rá. Nincs hozzá semmi közünk, ahogyan az álló buszon nem kapaszkodó utasoknak sincs a kapaszkodókhoz. Itt következik aztán a másodjára felolvasott igeversnek az üzenete. Meg kell vizsgálni, hányadán állok a hitemben. Gondolhatom úgy, hogy egész biztos minden rendben van. De amíg nem győződök meg erről, addig elég valószínű, hogy hibás a nézőpontom. De sokszor előfordul velem legalábbis, de gondolom nem én vagyok az egyetlen, hogy azt hiszem, hogy van még nálam pénz, vagy hogy elhoztam az igazolványomat. És amikor elkezdek kutakodni, kiderül, hogy a pénztárca üres, az igazolvány meg ott van a fiókban otthon. Egyik se igaz. És van ilyen lelkileg a hitben is, testvérek, hogy azt hiszi valaki, hogy komoly hívő ember, közben pedig alig van valami köze az Úrhoz. Hát ezért kell megvizsgálni. És aki megvan a saját hitbeli állapotával elégedve, az kezdjen el nagyon gyanakodni. Mert valószínűleg teljes tévedésben van, és ha nem érti, hogy kell neki a kegyelem, akkor nem fogja megragadni. És akkor össze-vissza töri magát. Akkor ítélet alatt marad. Így mondja az apostol, önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Nekem kell, nekem is meg lehet tehát győződnöm arról, hogy hol tart a saját hitéletem. Hogyan tehetem ezt meg? Pál szerint úgy, ha megvizsgálom, hogy bennem van-e a Krisztus. Na de mit jelent ez? Annak az őszinte végiggondolását, hogy Krisztusnak a teljesen átalakító lelki munkája, állandó jelenléte, az látszik-e egyáltalán rajtam? Vagy nincsen semmi Krisztusra visszavezethető változás az én életemben? Hát ehhez persze jó Biblia ismeret szükséges. Honnan tudnám különben, hogy milyen változásokat akar az Isten az életemben? Világos jelei vannak annak, ha valaki Krisztusra hallgatva éli az életét, és annak is, ha valaki nem így tesz. Az azonban lehetséges, hogy még így is hibás eredményre jut valaki, ezért írja Pál. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Ez azt jelenti, hogy a hitükért még nem kellett szenvedniük. Nem kellett lemondaniuk miatta valamiről. Nem kellett gyötrő kérdésekkel szembesülniük. Ha kellett volna, akkor tudnák a választ, hogy van-e bennük hit, vagy nincs. Valami olyan dolog ez, mint amikor az ember a szakmájából az életben vizsgázik. Minden szakmára igaz ez. Ha már dolgozott benne, akkor tudja, hogy miben jó, és miben kell még fejlődnie. Aki viszont csak a könyvekből tanult meg valamit, az könnyen fogja azt gondolni, én mindent tudok a szakmámról, hiszen a könyv minden oldalát olvastam, megtanultam, még az oldalszámokat is tudom, semmi váratlan dolog nem érhet. Pedig az élet, a szakma, minden szakma a könyvek után kezdődik. És pontosan így van ez a hittel is. Ha nem érinti a mindennapjaimat, akkor nem tudom azt sem megítélni, hogy hányadán állok. Ez csak azt jelenti, hogy igazából sehol sem tartok. Több van előttem, mint mögöttem, tehát ideje lenne végre elindulni. És ez a mai második, önmagunkkal szembesítő kérdés. Benned van-e a Krisztus? Működik-e? Befolyásol-e téged abban, ahogyan az életedet éled? Ha igen, akkor tudod, milyen jó vele közösségben lenni. De ha még nem, akkor nem ringathatod magad abban a boldog tudatban, hogy te egy megtért, üdvözülő ember vagy. Mert aki nem jár a hitben, annak nincs üdvössége sem. De most még nem késő, hogy jobban figyelj az Úrra. Tedd meg, az idő repül. Bármikor vége lehet az életednek, vagy a világnak, mindkét esetben az ítélet következik. Most térjünk vissza az első igéhez. Hóseáson keresztül ugyanis elmondta az Úr a felületesen bűnbánat nélkül egy-két napra megtérni akaró népének, hogy mit szeretne hát akkor tőlük. Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Pedig én szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. A rövid ideig működő hűség olyan, mint amit tulajdonképp egyáltalán nem is létezik. Hiszen a hűségnek a lényege éppen az, hogy hosszú távú. Isten népének hűsége azonban az Úr szerint a harmathoz hasonlítható, ami néhány órán belül tökéletesen nyom nélkül eltűnik. Pedig az Isten szeretetet kíván, nem áldozatot. Ez azt jelenti, hogy inkább előre kell figyelni és jól dönteni, semmint utólag kapkodni valami gyors megoldás után. Jaj, hogy hozzam helyre, amit már elrontottam. Egyébként nagyon érdekes, a héber eredetiben a szeretet és a hűség ugyanazzal a szóval is kifejezhető, ez így hangzik, hogy hesed. Magyarul is van ilyen szavunk, amelyben mind a kettő, a szeretet és a hűség egyaránt kifejeződik, ez pedig egy gyönyörű szó, a ragaszkodás. Hiszen a szeretet és a hűség egyaránt benne van. Tehát Isten azt kívánja, hogy akik az övéi, azok ragaszkodjanak hozzá. Mindig, mindenben. A ragaszkodás a legjobban talán a kicsi gyerekek életén figyelhető meg. Mondjuk, ha van már egy kis alvós játéka a gyermeknek, akkor képes addig el se aludni, amíg ez a kis valami ott nincs mellette. Vagy képes magával cipelni egész nap azt, ami neki a legkedvesebb. Nem teszi le másnak a kedvéért, nem hagyja ott egy percre sem. De jó lenne, ha ezt az Istenre nézve tennénk. Ragaszkodni az Úrhoz, szeretettel, jó és rossz időben. Akkor, ha nyerünk általa, de akkor is, ha valamit el kell engednünk azért, hogy ő megmaradhasson az életünkben. Amikor választani kell, de jó lenne mindig az Istent választani. Ragaszkodni az Úrhoz azt jelenti, hogy minden szempont közül, amelyek alapján az életemet vezetem, az az első, hogy szeretem az Istent és ráhallgatok. Ez az első szempont, minden más csak ezután következik. Ha így tudnánk élni, nem tudnánk bűnöket elkövetni. Hiszen akkor a saját vágyaink is csak azután következnének, hogy már megálltunk ott, hogy az Isten kedvét keresem. Mert ez nekem a legfontosabb. Hát sajnos ebben nem tudunk elég nagyot lépni előre. De hadd hirdessek örömhírt is, ez a jó vár a hívőkre a mennyekben, az örök boldogságban. Ott ez lesz az első szempont, és éppen ezért nem lesznek bűneink. Addig azonban sajnos sokszor a legkiválóbb hívőknek sem sikerül eléggé ragaszkodni az Úrhoz. Ez azonban nem lehet sem menlevél, sem akadály arra nézve, hogy akkor ezt nem is kell csinálni. Dehogy is nem. Egyre jobban törekedni kell arra, hogy minden pillanatban elsősorban az Istenhez ragaszkodj. A másik, amit az Úr kíván, azoktól az emberektől, akik az ő bocsánatát, szeretetét elfogadják, az az ő ismerete. Ezt mondja, Isten ismeretét kívánom, és nem égő áldozatokat. Hóseás 6:6. Az eredetiben szereplő szó erre az ismeretre, az a dát, tudásbeli tapasztalati ismeretet jelent elsősorban. Hát a tudás és a tapasztalat pedig mindig időbefektetésnek a végeredménye. Az Istennel együtt töltött idővel és a taníthatósággal függ össze, hogy van-e tudásunk, ismeretünk az Istenről. Mert akire, amire figyelek, arról van tapasztalatom. Abban szerzek jártasságot. Amit évente egyszer teszel, ahhoz nem értesz annyira, mint ahhoz, amit naponta kell átélni. Az Isten azt kívánja, hogy legyen a mindennapjaid része. Olyannyira, hogy tapasztalataid és ismereteid legyenek ő róla, hogy milyen ő a valóságban, a realitások között, a te életedben, a te számodra, hogy legyen ez készségszintű ismeret. Áldozattal, adománnyal le lehet tudni egy perc alatt a hit kérdését. Csak hát, aki így tesz, az nem ragaszkodik Istenhez, és nem ismeri sem őt, sem saját magát. Az ilyen embert, aki csak lekenyerezni akarja az Istent, nagy meglepetés fogja érni az ítéletkor, mert semmivel sem tudja az ember megvásárolni magának az üdvösséget. Az üdvösség, az Isten szeretete csak azoké, akik ragaszkodnak hozzá a döntéseikben, és rengeteg időt vele töltve jól és tapasztalatból ismerik őt. Az ilyenek kezében az áldozat is a helyén van, és gyönyörködik benne az Isten. A harmadik kérdés tehát ma hozzá, testvérem, ez: ragaszkodsz-e az élő Úrhoz? Van-e róla tapasztalati, tudásbeli ismereted? Vagy csak olyan homályos elképzelésekkel rendelkezel? Törekedj ragaszkodni az Úrhoz, és ismerni őt. Ma van az egyházi év utolsó vasárnapja. Egy hét múlva az adventtel egy újabb egyházi év kezdődik. Újabb lehetőségek tömege vár azokra, akik élnek, hogy ragaszkodást tanuljanak, hogy ismeretet szerezzenek az Úrról. De ahhoz, hogy meglásd, hol tartasz, elengedhetetlen belenézni az ige fényébe. Segítsen Isten mindnyájunkat, hogy valós képet kapjunk önmagunkról a most elhangzott kérdések igei gondolatok alapján. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Legyünk végre az Úr ragaszkodó, kipróbált népe. Ámen.